Atyánk, hittel állunk előtted most, a mai összejövetelünk előtt, az üzenet előtt. És megköszönjük neked azt, hogy szólsz a mai napon a szívünkhöz. Megelégíted a szívünknek a kívánságait. A te ígéd táplálék a számunkra, mert nem csak kenyérrel élünk, hanem a te ígéddel, minden beszédeddel. Hiszük, atyánk, hogy te jól táplálsz bennünket a mai napon. Megelégedünk ma a mai napon, teljesen jól lakunk a te ígéddel, túlcsordulóan jól lakunk, hogy betöltesz bennünket a ígédnek a teljességével, fényességével, dicsőségével. Megköszönjük ezt neked, hogy elkészítetted a te üzenetedet a mai napra. Téged akarunk követni ebben. Kérünk most téged. Én kérlek most téged, drága Szent Szellem, hogy énítsd majd meg a következő percekben a jelenlévőknek a szívét, hogy a szívükkel értsenek, a szemeikkel lássanak, a füleikkel halljanak, de szívükkel értsenek, és értsék meg azt, amit te közölni akarsz, hogy szellemből szellembe, hitből hitbe hangozzék el ez az üzenet, hogy nem emberi okoskodás által akarunk mi most bölcsességet adni bárkinek is, hanem a szellem bölcsességében és a szellem erejével kívánunk szólni, és az erőnek a bemutatásában kívánunk szólni. Köszönjük neked, és én köszönöm neked, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. És köszönöm neked azt, hogy a mai napon előrelépünk a te dicsőségedre. Jézus nevében. Amen. 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 Halleluja. Köszönöm szépen. Foglaljátok helyet. Dicsőség legyen Istennek. Kíváncsian néztek most rám, vajon miről fogok ma beszélni. Vajon Attila mit hozott? Mi van a puttonyomban, mint egy télapónak? Én úgy hiszem, hogy legalábbis ez a szándék bennem, hogy amikor szólok, szolgálunk, akik szolgálnak, azok igyekeznek nem a saját forrásból meríteni elsősorban, hanem Isten szellemét követve szeretnénk mindig minden alkalommal szólni. És egy olyan üzenet van itt ma előttem és előttetek, olyan üzenet lesz, amely mindannyiótokat érint. Senkit sem tudok ebből kihagyni, mert mindannyiótoknak vannak emberi kapcsolatai. Azonban, mielőtt belekezdenék, szeretném megkérdezni, hogy hányan vagytok ma itt közöttünk, akik először vagytok itt, akik soha nem voltatok még ilyen alkalman. Kettő, kéz ott. Még, hadd nézzek még hátrafelé. Bátran, nem kell szégyelni. Ott is vagytok, egy páran, még ketten legalább. Isten hozott benneteket. Hiszem azt, hogy az üzenet nektek is szólni fog, mert ti is emberek vagytok, és nektek is vannak emberi kapcsolataitok. Több kapcsolatod van embertársaiddal, mint az a kapcsolatod, akivel jöttél, házastársa, gyermekkel. És ezeknek a kapcsolatoknak a helyreállításáról szeretnék a mai napon beszélni úgy, hogy szeretném ezt a házasság keretein belül egy kicsit elmondani, ugyanis a mai napon egy nemzetközi házasság hete sorozat indult, amely már több éves hagyományként jelen van a keresztény történelemben, az elmúlt évtizedekben már ezekben a február elejé Valentin nap környéki napokban keresztény gyülekezetek, egyházak hangsúlyozzák a házasság, a család, a szeretet, az egységnek a fontosságát, és azt, hogy mi nagy szükség van arra, hogy a gyülekezetek erősek legyenek, mégpedig úgy legyenek erősek, hogy a benne lévő tagok, családok, mikroközösségek legyenek erősek. Egy gyülekezet, egy közösség semmivel nem erősebb annál, mint a gyülekezetbe járó hívőknek a családjai és ezeknek az összessége. Ha szeretnél egy erős gyülekezetbe járni, egy olyan közösségbe, amely dinamikus, amely fejlődik, amely épül, amely gyarapodik, amely igazán erőteljes, akkor ebben neked is van részed. nem a vezetőségen múlik csupán, hanem ez egy egységes csapatmunka, és a te feladatod, a te részed, az nem a másiknak a munkáját elvégezni, hanem a saját munkádat elvégezni, és nem is gondolnád, hogy micsoda felelősséged van. Ha házasságban élsz, akkor azért, ha nem élsz házasságban, akkor azért, mert valószínűsítem, hogy házasságban fogsz élni. Ha pedig már nem élsz házasságban, akármi oknál fogva, akkor pedig azért. Nagyon nagy támadásnak van kitéve a házasságnak az intézménye, ha ezt nevezhetem intézménynek. Az a szövetség, amelyet Isten rendelt és tervezett és alkotott a mi számunkra, a házasság, illetve a családi kötelék, ez előbb keletkezett, mint a gyülekezet. Előbb teremtett Isten családot, mint keresztény közösségeket. Amikor egy családban jól működnek a dolgok, amikor férj és feleség jól tudja működtetni Isten szent szellemének a szellemi törvényeit és törvényszerűségeit, akkor ez nyilvánvalóan meglátszik a házasságukon, a gyermekeiken és az egész életükön. Ha belépsz egy olyan házba, ahol szeretet van, ezt a szeretetet érzékelni lehet. Ha belépsz, vagy rálátsz egy olyan közösségre, akár házastársi közösségre, akár gyülekezeti közösségre, ahol viszálykodás van, veszekedések vannak, meg nem értés van, meg nem bocsájtás van, háborúság van, gyűlölet van, ezt is meg lehet érezni. Nem vitás egyikötök számára sem az, és nem kérdéses, hogy Isten szeretné azt, hogy jó házasságban éljél. Ha még házasság előtt vagy, akkor a házasságra fel kell készülnöd. A házasságban élsz most, akkor a házasságot jól kell megéld. Ha pedig már nem vagy házas, mert például özvegy vagy, vagy esetleg elváltál, akkor is tudnod kell ezekről a dolgokról, mert vannak gyermekeid, unokáid esetleg, vagy ismerőseid, barátaid, akiket támogathatsz, bátoríthatsz bölcs tanácsokkal, hogy hogyan éljék meg a házasságukat. Mit kell tenni ahhoz, hogy egy házasság, nem is innen kezdem, máshonnan hozom a hasonlatot, mit kell tenni ahhoz, hogy egy virágban az a szépség, ami benne van, mondjuk egy cserében otthon a ablak párkányodon. Tehát mit kell tenned ahhoz, hogy ez a virág elhervadjon, elkokadjon, megszáradjon? Egy dolgot kell tenned, semmit. És eléred ezt az eredményt. Mit kell tenned ahhoz, hogy egy házasság egy csőd tömeg legyen? Semmit nem kell hozzá tenned. Úgy is mondhatnám, ha semmit teszel, akkor az lesz az eredménye, mint a virágnak. Elhervad, elszárad, tönkre megy. És akkor csodálkozol, de hát olyan szép volt. Miért nem maradt olyan? És a mai napon szeretnék úgy beszélni a házasságról, hogy ez ne csak házasoknak szóljon. Mert azt hiszem, hogy a házasságban megélhető és kiteljesíthető szellemi törvényeket és alapelveket alkalmazni lehet minden egyes emberi kapcsolatban. Alkalmazhatod ugyanezt, mert szinte ugyanígy működik a gyermekeddel való viszonyodban, ugyanígy működik ez a munkahelyeden lévő kapcsolataidban, ugyanígy működik ez az anyósod vagy apósod tekintetében, és bármilyen kapcsolatban vagy bárkivel, azok a szellemi alapelvek, amelyek jól tudnak működtetni egy házastársi kapcsolatot, ezek az alapelvek jól tudnak működtetni minden emberi kapcsolatot. És erről hallanod kell, erről tudnod kell, ezt meg kell látnod, hogy lehetséges, hogy azért vannak rossz emberi kapcsolataid, azért van néhány emberrel kapcsolatban neheztelés benned, vagy rosszallás, vagy meg nem bocsájtás, vagy keserűség, vagy sértődés, mert lehet, hogy valamit elmulasztottál. A mai napon nem arról szeretnék beszélni, hogy lásd meg a másikban azt, hogy annak a másiknak milyen hibái vannak, és lásd meg azt, hogy neki miben kell, vagy kellene megváltoznia. A másik emberben meglátni a hibát, és felhívni rá a figyelmet, hogy neki milyen hiányosságai vannak, ez rendkívül könnyű és egyszerű. Azt hiszem, hogy ebben igazán jó munkát végeztünk eddig az elmúlt évtizedeinkben. De nem ezt szeretnénk folytatni. Azt szeretnénk folytatni, hogy meglássuk azt, hogy mi a mi feladatunk. Nem úgy, hogy vádoljuk magunkat és ostorozzuk magunkat, bűntudatot, károsztatás érzést érezve, hanem úgy, hogy szembenézünk azzal, hogy mit mond Isten igéje a mi felelősségünkről egy kapcsolatban. Hogy mit mond Isten igéje azzal kapcsolatban, hogy nekem hogyan kell viszonyulnom a házastársamhoz, a férjemhez, a feleségemhez, a főnökömhöz, vagy a vezetőmhöz, vagy a kollégámhoz. Vannak igazán nehéz élethelyzetek. Vannak igazán nehezen megélhető érzelmi szituációk. Vannak dolgok, amelyekről tudom, hogy te nem tehetsz. Mert nem miattad olyan az a kapcsolat, amilyen. Nem miattad olyan az a kapcsolat, amilyen... Tehát nem miattad olyan sivár. Nem miattad olyan keserű. De tudd meg, hogyha emberként megszülettél erre a földre, tudd meg, hogyha emberként le akarod élni az életedet, akkor nem veheted le a figyelmedet azokról az utasításokról, amelyekről a Biblia tanít, hogy már pedig vannak dolgok, amelyekkel kapcsolatban neked önfegyelmet kell tanúsítanod és mutatnod. A házasság az egy jó dolog. Miként járhatnak ketten együtt, ha meg nem egyeznek? Tanítja ezt a Biblia. Tanítja a Biblia azt, hogy jobb a kettőnek együtt lenni, mint az egynek külön, mert az egyik elesik, akkor a másik felemeli, az egyik fázik, a másik megmelegíti, felmelegíti. És ez a hármas kötél, ahogy a Biblia tanítja, nem könnyen szakad el. Ez a hármas kötél az elképezi a te életedet, a párodét és Istenét. Tehát itt már egy alapelvet láthatunk, hogy ahhoz, hogy jól működjön egy kapcsolat, keresztényi kapcsolat, ahhoz szerves része kell legyen az életednek, a te személyes életednek és a közösség életednek, a közösség életedben Istennek. Sokan azt gondolják, hogy boldogtalan vagyok azért, mert nincs házastársam, és ha majd megházasodom, akkor a boldogságomnak a túláradása lesz az, hogy lesz mellettem valaki, aki tényleg felemel, aki bátorít, aki megmelegít, aki közel bújik hozzám, és ez valóban ad egy boldogság érzetet is, és valóban ez így is van egy jól működő kapcsolatban. A házastársak segítik, bátorítják, támogatják, kiegészítik úgymond egymást. De Pál apostol valami olyasmit állít az első korintusi levél 7. fejezetében, amit szinte arcú csapásnak veszünk akkor, ha nem helyesen értelmezzük. Mert Pál apostol beszél arról, hogy jó annak, aki egyedül van. Jó egyedül lenni, és csak a Krisztussal lenni, mert igazából a teljességet, a keresztény életnek a teljességét érzelmileg mindenféle tekintetben megkapod és megkaphatod úgy, hogy nincs házastársad. Lehet teljes életet élni férj vagy feleség nélkül. Erről a Biblia tanít. De mivel hogy az ember testben él, és vannak érzelmi, fizikai, különböző szükségletei, ezért az embernek jó, hogyha van mellette valaki, akivel meg tud egyezni bizonyos dolgokban, akivel együtt tud úgy előre menni az életnek nevezett gyönyörűséges úton, hogy elérjenek bizonyos célokat Krisztusban. Az első korintusi levél 7. fejezetében, a 27-es, 28-as versben azt mondja Pál apostol, hogy feleséghez vagy kötve? Ne keress elválást. Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget. De ha veszel is feleséget, nem vétkezel, és a férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik, de az ilyeneknek háborúságuk lesz e testben. Én pedig kedveznék néktek. Olvastad-e valaha ezt a Bibliádban? Pál apostol azt mondja, hogy aki feleséget választ magának, úgy is mondhatnánk, hogyha férjhez mész, de hogyha megnősülsz, akkor háborúságod lesz a testben. És azt mondja Pál apostol, hogy én kedveznék neked. Mit jelent ez a háborúság a testben? Ezek problémákat jelentenek. Ezek olyan nehézségeket jelentenek, amelyeket meg kell majd oldanod. Ezek olyan dolgokat jelentenek a testben, amelyek arra késztetnek téged, és arra motiválnak, és arra késztetnek, ez a legjobb szó, hogy te valamit kezdj a saját magad indulataival, mert addig, amíg egyedül élsz, addig idézőjelben mondom ezt, azt csinálsz, amit akarsz. Ha megnősülsz, vagy férjhez mész, akkor mások igényeinek is alá kell vetned magad, és nem lesz minden úgy, ahogy azt te akarod. Tudtok követni? Értitek, miről beszélek? Egy jó házasságban sok minden működhet jól automatikusan, de az, hogy egy házasság igazán jól működjön, ez önmagában nem automatikus. Mindahogy az sem automatikus, ha elülteted a magodat a kertben, hogy az mindenféle utógondozás és munka nélkül bőséges gyümölcsöt terem a te számodra. Mert szükséged van a gyomoknak a kihúzására, szükséged van arra, hogy a kártevőket írtsad, szükséged van arra, hogy esetleg locsold azt a növényt, és a házasság ugyanilyen, és az emberi kapcsolatok ugyanilyenek. Azok a kapcsolatok, amelyek nincsenek ápolva, azok a kapcsolatok, amelyekre nem fektet tudatosan hangsúlyt, hogy építsd azokat, azok könnyedén arra a sorsra jutnak, hogy elhalnak, elszáradnak, kiszáradnak. És pár év házasság után azon csodálkozol, hogy de hát az a nagy szerelem, az a nagy túllángolás, az a nagy-nagy érzelem hullám, ami bennem és közöttünk volt, hogy vibrált a levegő, és a kémia fizikai módon megnyilvánult közöttünk, hogy egymás szemébe néztünk, hova tűnt ez el? Jött egyszer egy nagy húzat, itt volt az ajtó, meg az ablak, és az kifújta ezt. Hova tűnt? Tudod, nagyon sok embert, keresztényt is hallottam úgy beszélni a saját házasságáról, hogy azt kérdezte, és azt mondta, hogy nem tudom, hogy hogy jutottunk el idáig. Hogy jutottunk el idáig attól a túláradó, egymás jelenlétében örvendező kapcsolattól odáig, hogy rá se bírok nézni a másikra. Hogy azon gondolkozom, hogy bárcsak ki tudnék valahogy lépni ebből. Bárcsak valahogy szabadulnék ebből a kapcsolatból. A túláradó szerelmes pillantások átalakultak gyűlölködő, viszálykodó, szemöldök összehúzó vitákká. Miért? Tudd meg, hogy a sátán nem tudja tönkretenni a házasságodat csak akkor, hogyha te lehetőséget adsz az ő számára. Megvan írva a Bibliában, álljátok ellen az ördögnek, és az ördög elfut előletek. Csak annyi munkát tud a sátán elvégezni a te házasságodban, a pénzügyi helyzetedben, a testi állapotodban, az érzelmi állapotodban, amit te lehetővé teszel a számára, amit megengedsz neki, semmivel sem többet. És ismétlem magam, az pár mondattal előbbit idézem saját magamat, ha nem teszel semmit azért, hogy a kapcsolatod vagy kapcsolataid előre mozduljanak, hogy épüljenek, hogy gyarapodóak legyenek, hogy gyümölcsözőek legyenek, akkor könnyen belesüphethetsz a keserűség mocsarába, és azon vakarod a fejed, hogy Uram, hát eltévesztettem akkor, amikor imádkoztam, hogy vajon tényleg ő az én házastársam? Mert 5 év, 10 év, 20 év után már nem érzem így. Hogy lehet ide jutni? A teljes meggyőződésből, a teljes odaszánásból, a teljes, nem tudom elképzelni az életemet nélküled érzéstől. Hogy lehet eljutni odáig? Könnyen. Egyszer nem kell csinálni semmit a kapcsolattal. Engedni kell, hogy úgy menjenek a dolgok, ahogy azt a test diktálja. És erről beszél Pál apostol, hogy a testeddel foglalkoznod kell. Foglalkoznod kell azzal, hogy a testedet alávetésben tartsad, és szellemivé váljál, mert ha ezt nem teszed meg, azok az érzelmek, amelyek szerelemként jelen voltak az első 1-2-3 évben, ezek az érzelmek elmúlnak, és ha nem jön a helyére, nem lép be a helyére az önfeláldozó agapé szeretet, hogy bármit és mindent megteszek érted, anélkül, hogy te ezt viszonoznád a számomra, akkor könnyen a sivárságnak a megéléséhez juthat a kapcsolatod. De ez igaz a gyermekeddel való kapcsolatodra, a munkatársaddal való kapcsolatodra, az anyósoddal való kapcsolatodra, vagy éppen a gyülekezeti testvérekkel való kapcsolataidra is. Meg kell tanulnod azt, hogy ha testi vagy, akkor abból gondjaid származnak. Ha testi vagy, akkor azok problémákat fognak szülni. Akkor, amikor túláradon szerelmes vagy, és az a bizonyos lilaköd leszállt, és nem látsz az orrodon túl sem, csak a párodnak az arcát és gyönyörűségét látod, akkor is testi vagy, de a szerelem ezt mind felülírja. De mondom neked, hogy az a fajta szerelem, amit érzel, az a fajta szerelem, az múlik. És helyére kell lépjen isteni fajta szeretet, amely képes téged továbbvinni akkor, amikor felszáll ez a köd. Mert amikor leszáll ez a szerelmes légkör közétek, akkor nem látod a másiknak a hibáit. És ő sem látja a tiédet. És nem látod a másiknak a hiányosságait. Nem látod azt, hogy neki milyen szokásai, milyen tulajdonságai vannak. Sok mindent látsz, de nem látsz mindent. De igaz a mondás, lakva ismerik meg az emberek egymást. Amikor valakivel összeköltözöl egy házasság után, akkor előjönnek 1 év, 2 év, 5 év, akár mennyi idő után azok a dolgok, amelyeket nem láttál meg akkor, amikor udvaroltál neki. Mert amikor udvarolsz, vagy amikor neked udvarolnak, akkor mindig a legjobb formádat hozod. Így van? Mindig tiszta vagy, mindig jól fésült vagy, mindig jól öltözött vagy, mindig csinos vagy, mindig mentolos a leheleted. Soha nem vagy testszagú. De amikor a megszokás úrrá lesz rajtad, és az a fajta férfiúi ösztön, hogy levadásztod azt, aki neked kell, és megszerzed magadnak, most a férfiaknak beszélek, úgy elcsendesedsz, hogy hát igen, megszereztem magamnak, nincs más dolgom, csak élvezzem az életet. Tehát amikor felszáll az a bizonyos köd, akkor meg kell tanulnod szellemi emberként viselkedni, és szellemi emberként élni. Jó, hogyha ezt már előre tudod. Hogyha házasságot kötsz valakivel, akkor lehetséges, hogy előjönnek olyan problémák, olyan nehézségek, miért mosolyogtok? Amelyeket majd orvosolni kell, amelyeket meg kell oldani, amelyekről gondoskodni kell, amelyeken túl kell lépni, amelyeket meg kell oldani. Minél kevésbé vagyunk testiek, annál kevesebb lesz a problémánk és a gondunk. Hallottad? Nem csak a házasságban, életed minden területén. Minél inkább szellemi vagy, annál könnyebb lesz az életed. Minél inkább testi vagy, minél inkább testies vagy, annál több problémát generálsz te saját magadnak. Úgy, hogy azt gondolod, hogy a másik a hibás, miközben a te testiséged az, amely nem képes elviselni azt, amit elviseltél akkor, amikor volt egy bizonyos érzés, egy bizonyos szerelemérzés, vagy egy első kapcsolatérzés a másikban. Nagyon sok esetben egyébként, amikor azt mondjuk, hogy szeretem a másik embert, akkor valójában mit szeretsz, vagy mit szeretsz benne? És nagyon jó, ha őszinte vagy magaddal, és őszinte vagy a pároddal is. Mert nagyon sokszor nem a másik személyt szereted, hanem azt az érzést, amit ő tud neked nyújtani. Mert az az érzésed, hogy ő szép, hogy ő kedves, megbecsül, felemel, szép szavakat mond neked, és ez az érzés, ami elönt téged, ezt szereted. És mi van akkor, amikor ezt nem adja meg neked? Akkor már nem szereted? Akkor elválsz? Akkor elhagyod? Akkor keresel egy másikat? A világ így működik. Mindig kell egy új. Mindig kell egy újszerű hatás. És ezért vannak második, harmadik, ötödik házasságban sokan. És szomorú. Szomorú az, hogy ez a keresztény gyülekezetekben is jelen van. Hogy a világnak ezen gondolkozásmódja, ezen testies világképe jelen van a gyülekezetekben is, a keresztény házasságokban is. Tehát miért kell szellemivé váljál? Mert a háborúság a kapcsolataidban a test szerinti reakciókból táplálkozik. A háborúsága, a veszekedés, a viszálykodás, a gyűlölet, a harag, a meg nem értés, a meg nem bocsájtás szinte mindig visszavezethető valamilyen testi cselekedetre. Sok problémád a téged ért hatásokra adott rossz testi reakciódból származik. Sok problémád abból a szellemi testi erőből származik, hogy neked rossz a válaszreakciód arra, ami ér téged. Mert megbántottak téged, rosszul szóltak hozzád, nem kaptad meg azt, amit te vártál, vagy szerettél volna, erre neked az ellenreakciód egy testi, önző, beképzelt, visszavágó, haragos, megbántó reakció, és a két hústest egymással szemben áll, abból nem lesz egy szellemi. Legalább az egyik embernek észbe kell kapni, és szívéhez kell kapni, és azt kell mondani, én azt fogom tenni, amit a Biblia mond egy ilyen helyzetben. De a legcsodálatosabb az, amikor a házasságban vagy kapcsolatokban mind a két ember erre törekszik, hogy én szellemi akarok lenni. Én megbocsájtó akarok lenni. Én olyan akarok lenni, aki ad a másiknak, nem pedig elfogad és kivesz belőle folyton csak. Én az az ember akarok lenni, aki meg akarom elégíteni a másiknak az érzelmi szükségleteit, nem pedig az az ember akarok lenni, aki elvárom a másiktól, hogy ő megelégítse az én kívánságaimat, az én érzelmi, fizikai, lelki, testi, akármilyen elvárásaimat és azokat a kívánságokat, amelyek bennem vannak, amelyek bennem jelen vannak. A Korintusi levél 3. fejezetében Pál apostol beszél egy olyan gyülekezethez, amely gyülekezetben a szellemi ajándékok működtek, jelen voltak, nyelveken imádkoztak. Voltak természetfölötti megnyilvánulások, és azt mondja nekik, hogy én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint szellemieknek, hanem mint testélyeknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem viselhettétek volna el, sőt, még most sem viselhetitek el. Miért? Mert testiek vagytok. A kis gyermekekre jellemző az, hogy testi. És sok felnőtt emberre is jellemző az, hogy ő testi. Mit jelent az, hogy testi? Az, hogy az érzékszerve irányítják, a kívánságai, a meg nem újított óembere. Megkérdezték tőlem többen, fiatalok is, házasság előtt lévők, hogy mi a jó házasságnak a titka. Nem, mint hogyha én tudnám az összes jó választ erre, és amit most mondok, amit nekik is mondtam, nem az én saját magam bölcsessége, de hiszek ebben, hogy ez így van. Egy jó házasságnak a titka az két olyan személy, aki megfeszíti a testét, és szellemi életet kíván és akar élni, és éli is. Két olyan ember, aki hajlandó Istennek alávetni magát, és ezáltal hajlandó egymásnak is alávetni magát. Két olyan ember, aki megöldökli az ó élet szerint való régi énét, a régi emberét, és megújul a gondolkozásmódja, és felölti az új embert. Ez a jó, igazán gyümölcsöző jó házasságnak a titka, amely nem titok, Könnyű erről beszélni, tudom. Könnyű ezt prédikálni. Megcselekedni az egy másik dolog. Akkor megcselekedni, amikor benne vagy abban a helyzetben. Akkor, amikor vita támad, akkor, amikor feszültség adódik, akkor, amikor úgy vagytok egymás mellett napokig, hetekig, mint a hidegháború idején az Egyesült Államok a Szovjetunióval. Bármely pici kis félreértés vagy feszültség vagy háborút robbant ki. Amikor az ágyban az egyik arra fordul, a másik meg arra fordul. Miért bólogattok? Egy páran tudjátok, miről beszélek. Ezért bólogattok. Tehát milyenek voltak ezek a korintusi gyülekezetben lévő emberek, testiek, érzékiek? Ez ellentéte a szelleminek. A testiség és a testies életmód és a testi viselkedés az ellentétje a szelleminek. És úgy jártak, mint a világban élő emberek, akik nem hívők, akik nem krisztusiak. De ha te szellemi vagy, ha te újjászülettél, ha Krisztusban vagy, akkor lehetőséged van arra, hogy épülj, növekedj szellemben, és a megértésben, a kijelentésekben, és ez a szellemi életed, ez uralkodjon a testi életed felett. Hármas verset olvasom ugyanitt. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Mit mondott Pál apostol? Ha megházasodsz, háborúságod lesz a testben. Nem azt mondta, hogy ne házasodj meg. Azt mondta, hogy készülj fel, és ne hanyagold el a testeddel való foglalkozást, mert különben háborúságod lesz. Viszályaid lesznek. Ezek indulatok, veszekedések, kiabálások, viszálykodások. És amikor szellemivé válunk, akkor mi történik? Mitől válik egy ember szellemivé? Mikor mondható egy emberre az, hogy ő egy szellemi ember? Attól, hogy nyelveken imádkozik? Vagy olvassa a Bibliáját? Vagy gyülekezetbe jár? Ettől senki nem lesz szellemi ember. Járhatsz a gyülekezetbe 20 éven keresztül úgy, hogy a hústest indulata uralkodik feletted. Szellemi emberré akkor válik az ember, amikor elkezd szeretetben járni. És elkezd hitben járni. Szeretetben és hitben. És hittel tekint a kapcsolataira, hittel tekint a házasságára, és a szeretetet gyakorolja. Mert a szeretet tudja azt, hogy mikor kell visszavonulni, és nem erőltetni a dolgokat. A szeretet tudja, hogy mikor kell befogni a számat, és nem visszaszólni. Tudod, a szeretet sok vétket elfedez. De az indulat, a hústest, a testiség, az rákontráz még arra a bántásra, amit kaptál. Az visszavág, az még oda csap, és kikérem magamnak, hogy így beszélsz velem. De a szeretet, Isten szeretete bennünk, az agapé szeretet, az hittel tud ebben a kapcsolatban, ebben a problémában is helytállni, és nem a saját kívánságaira tekint. A hit tudja, hogyan kell kimunkálni dolgokat. A hit tudja azt, hogy hogyan állítsuk helyre azt, ami helyromlott. A hitetlenség, a kiábrándultság, a keserűség nem tudja ezt. És a test sem tudja ezt. A test nem tudja, hogyan kell helyreállítani dolgokat. A szeretet, a szellemiség, a szellemi ember tudja, hogyan kell helyreállítani dolgokat. Ezért a szíved vágya legyen az, hogy törekedj arra, hogy a tested alávetésben tartod, és szellemi emberré válsz. Engedelmeskedjetek Istennek, vessétek alá magatokat Istennek, álljátok el az ördögnek, és az ördög elfut tőletek, tanítja a Biblia. Mi van elől? Mi az első? Ez az alávetés. Az, hogy szellemivé válsz. A testi vagy az ördög ki fog röhögni. A szellemi ember tudja, hogy nekem hatalmam van. Semmi, senki nem árthat nekem, mert én vagyok Istennek szerelmes gyermeke. Tudom, ki vagyok Krisztusban. Tudom azt, hogy hol a helyem. Tudom, hogy a békesség az én osztályrészem. És a teljesség, a gyarapodás, a siker, az hozzám tartozik Krisztusban. És nincs a sátának hatalma az életem felett, a házasságom és a kapcsolataim felett sem. A testi ember mit csinál? Panaszkodik. Káromkodik. Mindenkinek elmondja, hogy képzeld, hogy viselkedett a férjem velem. Képzeld, hogy milyen a feleségem velem. És ez érteti, hogy a saját igazát felszínre hozza, mint ahogy a bolond emberek teszik ezt. Hogy állandóan a saját igazukat, a saját meggyőződésüket, a saját szemszögüket azt emelik fel, és mindig arra tekintenék, hogy nekik mire van szükségük. És eszükbe sem jut az, hogy a másiknak mire van szüksége. Azt akarja a test mindig, hogy én meglegyek elégítve. Hogy nekem jó legyen. Hogy én jól érezzem magam. Milyen jó, hogy nekünk nem egy testi Istenünk van. Halleluja! Mondj erre halleluját! Milyen jó nekünk, hogy a mi Istenünk a szeretet, mi Istenünk szeretet, hogy az ő szeretete nem függ attól, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá. Ő szeret bennünket. Mindenkor, mindig szeret bennünket. A viselkedésünktől függetlenül szeret bennünket. Képes vagy te erre? Saját magadtól nem. De újjászülettél, a Szent Szellem kitöltetett a szívedbe, az ő szerelme, az ő szeretete szorongat téged, és ezáltal te is képes vagy erre. Azt mondta Jézus, úgy szeressétek egymást, mint hogy én szerettelek benneteket. Jézus hogyan szeretett téged? Föláldozta önmagát, érted? Nem kell ezt megtenned a házastársadért? Vagy inkább választod a könnyebbik utat, kilépsz a kapcsolatból. Én nem vagyok hajlandó elviselni ezt. Én nem vagyok hajlandó megalázni magam előtte. Én erre nem vagyok hajlandó, hogy alávessem magam neki. Mit képzel? És sorold a listát, és egy A4-es lapot teleírsz különböző problémákkal, hogy mi mindent nem tesz érted meg a másik. És ha visszakérdeznék, hogy te mit teszel meg a ő érte, akkor lehet, hogy lenne azon a papíron is egy pár pont, de biztos, hogy rövidebb lenne a lista. Galata 5. fejezetére, ha lapozol, a 13. versben azt olvassuk, hogy mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Szabadságra hivattunk el. És mi ez a szabadság, amire elhivattunk, hogy azt csináljunk, amit akarunk? Hogy azt tegyük, úgy éljük az életünket, ahogy nekünk tetszik. Bármit tehetek, amit akarok. Tévedésben vagy, ha így vagy. Így gondolod ezt. Szabadságra hivattatok-e, atyám fél, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Nem arra kaptunk szabadságot, hogy bármit tegyünk, hogy önmagunknak éljünk, hogy testélyek legyünk, hanem szabadok vagyunk arra, hogy szolgáljunk a másik felé, az emberek felé, Isten felé. Erre kaptál felszabadítást. Mert amíg nem voltál Krisztusban, nem volt meg erre a szabadságod. De amint újjászületsz, megvan a szabadságod arra, hogy odaad magad másoknak, és másokért. Ez az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Isten egyenlő, emberi formában volt, bocsánat, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Ez az indulat legyen bennetek. 14-es vers ugyanitt. Mert az egész törvény egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. A feleséged a fele barátod? Hogyne? A melletted ülő a fele barátod? Igen. A gyermeke szüleid, mindenkire mondható ez. Persze más a rokoni és a vér szerinti kapcsolat. De akit körülötted van, hogy a fele barátod. És az egész törvény ez egy igében teljesedik be, szeress felebarátodat, mint önmagadat. De hogyan? Hogyan szeressem őt? Hogyan szeressem őt, mikor nem érdemli meg? Hogyan szeressem őt, amikor nem viszonozza ezt a számomra? Hogyan szeressem őt, amikor egyszerűen kilátástalan a helyzet, hogy ő megváltozik? Hogyan szeressem őt vajon? Könnyű szeretni valakit, amikor fél évente egyszer találkoztok. Könnyű szeretni valakit, akivel csak hétvégente találkozol 10 percre. Könnyű szeretni az anyósodat, hogyha 400 kilométerre él tőled. De mi van akkor, hogyha együtt élsz valakival? Ha együtt élsz valakivel, nem tudod elrejteni előle a testedet és a testiségedet. Úgy, mint ahogy el tudod rejteni a testiségedet, az önzőségedet, a képmutatásodat, azok elől, akikkel fél évente, évente találkozol pár percre. Előlük könnyen el tudod rejteni a jellemedet. De ha valakivel együtt élsz, egy háztartásban élsz, együtt keltek, együtt fekszetek, együtt ebédeltek, együtt vacsoráztok, együtt nézitek a tévét, együtt jártok gyülekezetbe, istentiszteletre, egy autóba utaztok, előle nem tudod elrejteni azt, hogy ki is vagy igazán valójában. Ezért néha sokkal nehezebb szeretetben járni azokkal, akik családtagok. Hányan tudjátok, miről beszélek? Köszönöm szépen a bátorítást, igen. Akinek nem volt most fönn a keze, lehet, hogy nagyon fiatal még, és nem tudja, hogy miről beszélek. De természetesen nem kell neki így lennie, de más a viszonyulásunk sokszor idegenekhez, és néha jobban megnyilvánul a szeretetünk, a megbocsátásunk, a türelmünk azokhoz, akikkel nem vagyunk rokoni kapcsolatban, akikkel csak ritkán találkozunk. De azok felé, akikkel együtt élünk, azok felé meg haragot tartunk. Azok felé meg mint a sündisznók, olyanok vagyunk. Miért van ez így? Miért van ez így? Nem kellene neki így lennie. A testet alá kell vetni, különben problémát okoz, és olvasom a 15-ös verset, figyelj! Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Volt-e már a családodban, ismeretségi körödben olyan házaspár, akinek láttad az élet útját a házasságuktól esetlegesen odáig, hogy elváltak? Egy pár kéz van magasban. Most egyre több. Hogyan jutottak ők idáig? Marták, falták egymást. Nem jó értelemben falták egymást, hanem marták és felemésztették egymást. De van arra mód Isten igéjében, hogy ne felemésztjük egymást, hanem hogy felépítsük egymást. Tudod, a szavaid, amik kijönnek a szádon, azok a másikat vagy felépítik, vagy lerombolják. És én vagyok az első, aki megtört szívállakit előttetek, hogy mondom és elismerem, hogyha ezzel valaki engem vádolna, hogy ezt nem végeztem jól, igaz lenne a vád. Hogy nem mindig építő az, amit mondtam az elmúlt időszakban. Így van ez veled is, hogy amit mondasz, amit beszélsz, az a másikat vagy jobbá teszi, felemeli, vagy pedig rombolja. Hogyha felépíted a másikat bátorító szavakkal, vagy elismerő szavakat mondasz neki, akkor ezzel egy befektetést adsz az ő szívébe. Beletöltesz valamit. Hogyha profétai kijelentéseket teszel, hogyha tartalmas beszélgetésekkel megnyitod magad neki úgy, hogy érezze azt, hogy őszinte vagy hozzá, akkor a kapcsolat ki tud virágozni. Ha pedig csak az elvárás van a másik felől, hogy ezt tedd meg, meg azt tedd meg, értem, akár a szolgálatban, akár a házasságban, akkor előbb-utóbb ennek sérülés lesz a következménye, akár egy válás. Építés helyett azonban, ugye sokszor rombolás folyik, mert a test cselekedetei azok mindig rombolnak. A szellem cselekedetei pedig mindig felépítenek. A test cselekedetei soha nem építenek fel. A testnek a cselekedetei soha nem visznek téged előrébb. A test indulata soha nem a megoldást hozza elő. A test cselekedete mindig a problémát teszi nagyobbá. A problémára világíthat rá, és a problémát még nagyobbá fújja fel. És válók lesz abból, hogy a férj a fogkefére, a fogrémet miért balról jobbra húzza, miért nem jobbról balra. És az apró dologból cirkusz van, és még a WC ülőke lehajtásra is beszéltem. De hogy a WC papír a falon a lefelé lévő részével a fal felé van, vagy a kifelé lévő részén van, erről is lehet véremenő csatákat folytatni házasságon belül. A semmiről, a bolhából lehet csinálni elefántot. Miért? Mert a test ezt teszi. A test ilyen. A test az ilyen. A szellem azonban élet és békesség. Halleluja. 16-os vers. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok véghez vinni. Mit kell tenned ahhoz, hogy ne legyél testi? A szellem cselekedeteit kell tenned. Nem lehet egyszerre a kettőben, egy ugyanazon időpontban. Vagy testi vagy, vagy szellemi vagy. Mindannyiunkra igaz az, hogy csapottunk már ide-oda, de gyönyörűséges ez az igevers. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok véghez vinni. Vagy az egyikben jársz, vagy a másikban. Mit tesz és mit csinál a szellemi ember? A szellemi ember uralkodik saját magán. Mi van akkor, amikor azt mondod, teljesen fölháborodva, kikelve magadból, hogy ez az én temperamentumom, ez az én őseimtől örökölt tulajdonsága, nem tudok uralkodni magamon. Akkor fölteszem a kérdést, akkor ki uralkodik rajtad? Gondolkozz el ezen, ha ilyen ostobaságot beszélsz. Ha te nem uralkodsz magadon, akkor ki uralkodik feletted? Isten szelleme? Tényleg Úr, akkor Jézus feletted? Ha teljesen szabadjára engeded az indulataidat? Amikor a test uralkodik feletted, akkor ördögi megnyilvánulásaid vannak. És ne érts félre, amit most mondok, de amikor testi vagy, akkor démonikus megnyilvánulásokat cselekszel. Ezért mondja Pál apostol, és ezért mondja Isten maga nekünk, hogy a szellem szerint élj. És amikor szellem szerint cselekszel, a testnek a dolgait nem fogod véghez vinni. Kövesd a Szent Szellemet, és akkor nem fogod az ördög hazugságait követni. Halleluja. Tehát mit csinál a szellemi ember? Uralkodik magán. Ez többek között abban nyilvánul meg, hogy nem mond ki mindent. Nem mond ki mindent arról, amit gondol. És nem mondja ki mindig azt, amit érez. De hát én így érzem. Nekem, ami a szívemen, a számom. Nekem ezt ki kell mondanom. Nem kell mindig kimondanod. Mert sokszor, ami a szíveden van, az nem a szíveden van, hanem a testedben. Mert az indulat, az méreg, az harag, az keserűség, az bántás, az visszacsapás, visszavágás. A test indulata. Önzőség. A szellemi ember hajlandó alávetni magát. És tovább lépek. A szellemi ember keresi a lehetőséget az alávetésre. Ha szeretnéd igaz, tiszta szívvel szolgálni Istent, ez egy vezér elvet kell legyen, hogy keressed azt, hogy mikor, hogyan vesed alá magad neki. És annak, akit ő mond, hogy vesd alá magad neki. Ha erre nem vagy hajlandó, soha nem fogod betölteni az elhívásodat. Abban a teljességben soha nem fogsz járni, amire Isten elhívott téged. Ha nem vagy hajlandó alávetésben élni. Ez egy olyan kulcs pillére a keresztény életünknek, amely alapja a házastársi kapcsolatainknak és az emberi kapcsolatainknak is. Természetesen egy cégnél a legfelsőbb vezetőnek nem kell alávetnie magát mindig, mindenkor a segédmunkásnak a óhajának, kívánságainak. De ha például egy vezető rossz utasítást ad, akkor oda kell álljon a segédmunkás elé, és azt kell mondja, hogy hibáztam, bocsáss meg. Elnézést. Ne haragudj. Erre képes kell legyél bárhol vagy, és bármit teszel. A házasságban két szó gyakran el kellene hangozzon. Egyik az, hogy köszönöm. Másik pedig az, hogy bocsáss meg. Mondjuk ez két szó, de ez a kettő dolog. Én 15 éve vagyok házas, nem mondhatom azt, hogy 50 éve házasságban élek. De akik 40-50-60 évet házasságban éltek, én úgy gondolom, szinte mindannyiuk elmondhatják azt, hogy a hosszú házasságuknak a titka az ez, hogyha azt jól élték meg együtt. Hogy hajlandóak voltak szebet hújni a másiknak a hiányosságain, hogyha kellett. Tehát a szellemi ember megalázza magát és bocsánatot kér, hogyha kell. Mit tesz a testi ember? Itt egy picit hosszabb a listám. A testi ember görgös és felfúvalkodott. A testi ember mindig saját magának akarja az utolsó szót. A testi ember mindig a saját igazát hajtogatja. Igaz ez a házasságban, igaz ez az élet bármely területén. A testi ember köti az ebet a karóhoz, már pedig úgy van, hogy én mondom, és nekem van igazam, és semmi más nem vagyok hajlandó elfogadni. És lehet, hogy igazad van. De a testiségednek a megnyilvánulása az, hogyha te annyira-annyira ragaszkodsz a saját igazadhoz. És nem engeded át az igaz ítélő bírónak a kezébe az egész ügyet, az egész helyzetet, hogy ő tegyen igazságot. A szellemi ember képes erre, mert egy hitember, és nem arra tekint, hogy mi az, ami kézzelfogható és körülöttem van és a látható, hanem arra tekint, ami láthatatlan. És hisz abban, hogy ő, aki nem látható, ő képes láthatóvá tenni azt, hogy az én igazamat bizonyítja akkor, hogyha azt kell. De nem mindig kell. A szellemi ember képes erre, mert hitben jár és hitben él. A testi soha nem fogja ezt megtenni. A testi ember nem fogad el másik nézőpontot. Nem fogadja el azt, hogy arra a helyzetre, arra a kapcsolatra, arra a dologra más szemszögből is rá lehet nézni. Hogy van egy másik fajta igazság, vagy egy harmadik fajta, egy negyedik akár, egy bizonyos helyzetre. A testi ember nem fogad el másik nézőpontot. A testi embert az érzékei irányítják, és az érzelmei irányítják. Az érzékei és az érzelmei. És mondom neked, hogy az elmúlt 5, 10, 20, 30, 40 évet úgy élted le a házasságodban, hogy testi voltál és önző voltál, és most problémáid vannak, elkezdhetsz szellemi életet élni, sohasem késő, de ez nem jön valóságba számodra a túlcsorduló békesség egy hosszú hétvége alatt. Mert a test kívánságait megöldökölni, ahhoz idő kell. A test kívánságait alávetésben tartani, ezt meg kell tanulni, és fegyelmezned kell magad. És az egyik legnagyobb és legcsúnyább jellemzője a testiségnek, ami a problémáknak a túlnyomó részét okozza egy házasságban, és egyébként minden emberi kapcsolatban, az a szeretetek pont az ellenkezője, az önzés. Az önzés. Egy önző ember sohasem jár szeretetben. És egy szeretetben járó ember sohasem jár önzésben. Azt gondolnánk, hogy a szeretet ellenkezője, ellentétes, pólusú tulajdonság az a gyűlölet meg a harag, de nem. Az is ott van valahol a másik oldalon, de az önzés, gondolkodj el ezen. Hogy amikor önző vagy, akkor milyen vagy? Tudsz-e szeretni, amikor önző vagy? Szellemben járni azt jelenti, hogy megnyitod magad a szeretetnek. Szellemben járni azt jelenti, hogy megnyitod magad a Szent Szellemnek. Szellemben járni azt jelenti, hogy megnyitod magad a békességnek. Szellemben járni azt jelenti, hogy megnyitod magad a hűségnek, az önátadásnak, a mértékletességnek. Galata 5.22 gyönyörűen mondja, a szellem gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezeket a gyümölcsöket termed meg. Az önző ember ezeket a gyümölcsöket termi meg. Az önző ember hűtlen. Az önző ember feledékeny. Az önző ember nem emlékezik arra, hogy milyen volt. Milyen volt régen Hajdadán. Az önző ember elveszítette az első szerelmet, az első szeretetet. Tanít erről a Biblia. És tanít arról a Biblia, hogy hogyan lehet visszaszerezni ezt az első szeretetet. Vissza kell menni oda a kezdetekhez. Hogyan indult a kapcsolatod? Mit szerettél meg benne? Mi volt az, ami igazán gyönyörűséges volt a kezdetekkor? Emlékezned kell arra. Gondolj vissza rá. Fordulj meg az útjaidból. Kezd el cselekedni azt, amit akkor tettél, amikor udvaroltál a párodnak. Vagy fogadtad az udvarlást. Térj meg. Kezd el tenni azt, amit akkor tettél. És így a házasság, így a kapcsolat helyreállítható. Tőlem nem fogod azt a tanácsot kapni. Soha. Hogyha nem jó a házasságod, akkor költözz el. Hanem azt a tanácsot fogod tőlem kapni, hogy tegyél meg mindent a házasságod helyreállításáért. Mindent tegyél meg, mert nem tettél meg idáig mindent. Van még, amit tehetsz. Van még lehetőséged arra, hogy jobbíts a kapcsolatodon. De nem az kell motiváljon, hogy hogyan tudod megváltoztatni a másikat, hanem az, hogy hogyan tudod megváltoztatni magadat. Nem a másikon kell dolgozzál. Hagyd rá Istenre, hadd dolgozzon ő rajta. Te úgysem tudod megváltoztatni. Bocs, hogy ezt mondom, én nem tetszem meg esetleg neked, nem tudsz engem megváltoztatni. De Isten képes rá. Én akarok változni. És változom is folyamatosan. És én sem akarlak téged megváltoztatni. Nyugodjon meg mindenki. Istenre bízom ezt. De felelősségem az, hogy tanítsak, prédikáljak, beszéljek erről, mert ez az élet minőségedet jobbá teszi. Hogyha megtanulsz szellemi emberré válni, ha megtanulod a szellem cselekedeteit, sok problémától, mondhatom azt, hogy az életedben jelenlévő problémáknak a túlnyomó részétől egyszerűen megszabadulsz akkor, mikor elkezdesz szellemi módon élni, beszélni, gondolkozni, cselekedni. Azok az érzelmi viharok egyszerűen eltűnnek az életedből, amik addig jelen voltak. Ha helyesen gondolkodsz, Isten szíve szerint gondolkodsz, Isten szíve szerint beszélsz, a megfelelő kijelentéseket, hit kinyilvánításokat teszel, felépül a bensőd, és az új ember a külső óemberen uralmat vesz. És azt fogod mondani, hogy miért nem csináltam én ezt előbb? Miért nem kezdtem én ezt el előbb? Hogy lehettem ilyen lusta, hogy nem fegyelmeztem meg a testemet előbb? De most figyelmeztetlek. Ez nem egy könnyű sétagalopp. Mert a tested, a szellemed ellen van. És kiabálni fog. És sikítani fog. És ordítani fog, és nem fogja akarni. És lusta lesz, és haragos lesz, és mindenféle olyan dolgot szeretne, ami neki jó. De amikor te szellemivé válsz, akkor megfosztod azokat a dolgokat a testedtől, amelyek a testednek jók. És ez fájni fog, és olyan lesz, mint egyik karod levágnák. És olyan lesz, mint egyik szemed kiválnák. Jézus így beszélt, és így tanított erről. Fájni fog. De amikor ezt megtanulod, utána egyre könnyebben tudod véghez vinni ezt. Egyre könnyebben meg tudod ezt cselekedni. Halleluja! 17-es vers ugyanitt. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha mindkét fél egy házasságban, egy kapcsolatban megnyitja magát a szellemnek, Isten szellemének, a szeretetnek, akkor milyen problémájuk lesz? Semmilyen. Ezt értsd úgy, ahogy mondom. Ilyen nyíltan, őszintén, egyenesen. Ha megnyitod magad Isten szellemének, te is és a párod is, és egymással szemben arra törekedtek, hogy szeressétek egymást önfeláldozóan, akkor nem lesznek problémáitok. A legtöbb probléma az önzőségből fogad, a testiségből. De a szeretet mindennek felett áll. Mindennek felett uralkodik. Mindig, mindenkor. Ó, pásztor, te fiatal vagy, nem tudod még, hogy én miken mentem keresztül az elmúlt 40 évben. Beszélj csak ilyeneket, persze, húzd el a mézes madzagot. Te még majd megtanulod te is, majd megtanulod. Hányszor hallottam ezt? Attól még nem vagyok hajlandó egyetérteni vele. Azért, mert valakinek ez a véleménye. Tiszteletbe tartom a véleményed, de nem értek vele egyet. Én hiszek a jó házasságban. Hiszek a túlcsorduló közösségi életben. Hiszek a jó közösségi gyülekezeti életben is. Abban, hogy a kapcsolat és a közösség közöttünk jobb lehet, mint ahogy idáig volt. Ahol nem azt nézzük, hogy mit kaphatok a másiktól, hanem azt nézem, hogy mit adhatok a másiknak. Az önzés az ott van a természetünkben. Nem kell hozzá semmit sem tenned, hogy önző legyél, csak ki kell nyisd a szemed reggel, mikor felébredsz. És már is képes vagy rá. Mert ez a hústest természetünknek a része. Ha Isten szerint akarsz sikeres lenni, akkor el kell döntened. Nem leszel olyan, aki folyton magának követel, hanem adakozó leszel. Szeretetet adó, békességet adó, megbocsátást adó, türelmet adó. És nem követeled ezeket magadnak, hanem adni akarod. Az önző szeretet az mindig sorolja azt, hogy neki mire van szüksége. Neki mi kell. Sorolja a szükségleteit. Nekem szükségem van megbecsülésemre, a házastársamtól nem kapom meg. Ez a problémám. Szükségem van arra, hogy elismerjem. Szükségem van a bátorítására, nem kapom meg tőle. Szükségem van a tiszteletére. Szükségem van arra, hogy időnként egyedül legyek. És egyszerűen nem hajlandó figyelembe venni azt, hogy nekem mire van szükségem. Ez önzőség. Én elismerem azt, hogy neked ezekre szükséged van. De amikor megtanulod azt, hogy a szükségleteidnek a betöltését ne embertől várjad, hanem Istentől, akkor egy másik szellemi dimenzióba lépsz. Akkor megtanulod azt, hogy az érzelmi szükségleteidet be tudja tölteni egy ember, de Isten sokkal inkább. És az elsődleges forrásod mindenben neked ő. Szokták mondani, hát a házasság az ilyen 50-50 alapon működik, adok is, kapok is, beleteszek, kiveszek belőle, érzelmileg adok, viszonozzák. De a Bibliában ezt nem látod sehol sem, hogy az agapé szeretet az ilyen. Még jó, hogy Isten nem így bánik velünk. Még jó, hogy nem mondja azt, hogy hát, gyermekem, a veled való kapcsolatomban én úgy érzem, én többet tettem bele, mint amit te beletettél. Ezért mostantól megvonok tőled a dolgokat. Mostantól minden második lélegzetvétel, nuku. Mert te nem azt adod nekem, amit én adtam neked. Az agapé szeretet nem ilyen. Az csak ad. És folyton ad. Mondhatnád azt, hogy ez bolond egy szeretet. Akkor Isten bolondozod le. Ő nem követel tőled semmit. Ő önkéteseket vár. Nem követeli meg tőled azt, hogy te viszont szeresd őt. Ő ad, és ad, és ad, és ad, és folyton ad, és folyton ad, és elszegényedett ez miatt? Nem. Túláradóan visszakap ő mindent. Mert mindig, amikor megtanulod azt, hogy adjál, befektessél, és adsz, és adsz, és adsz, és adsz, és nem válsz vissza, akkor eljön az aratásnak az ideje, és vissza fogod kapni. De jó, hogyha tudod, a természetes világban is így van, és a szellemi világban is sokszor így van, hogy a vetési idő az nem egyezik meg az aratásnak az idejével. Elvetsz valamikor, és aratsz majd valamikor. Van ige, amely azt mondja, hogy Az arató úgy téri a vetőt a szántásban. Egy dicsőséges igevers. De nem mindig van ez így, hogy amikor befektetsz a kapcsolataidba, amikor elülteted a békességnek a magjait, a türelemnek a magjait, a kedvességnek a magjait, a nem szólok vissza, hanem befogom a számnak a magjait, amikor nem csapok vissza, és nem csapok le az asztalra, már pedig nekem van igazam módon, amikor elveted azt, hogy türelmes vagy, eljön az idő, amikor ennek az aratását élvezni fogod. Ámen. Példabeszédek 28.3. Egy angol fordítás szerint szeretném ezt felolvasni, így hangzik. Mikor egy szegény ember a szegényt nyomja el, az olyan, mint egy váratlan áradás, ami elsöpri az utolsó reményüket. Miről beszélek? Ha érzelmileg szegény vagy, és egy érzelmileg szegény embertől akarsz kicsikarni szeretetet, kedvességet, megbecsülést. Tehát nincs semmi töltet, nincs benne semmi, amit adnál a másiknak, csak akarsz tőle kivenni. Szeress engem, bátoríts engem, adjál nekem, emelj fel engem, támogass engem, simogass engem, vakard meg a hátamat, mert szükségem van nekem erre, adjál nekem. Ha ezt akarod megtenni, ilyen érzelmileg szegény állapotban egy olyan embertől, aki ugyanolyan szegény, mint te érzelmileg, tehát semmilyen nincs, amit neked adni tudna, erről szól ez az igevers. Mi lesz? Mit fogsz kapni? Mit fogtok eredményezni egymással? A semminél is kevesebb lesz. Hogy mondja az ige? Ez olyan, mint a váratlan áradás, ami elsöpri az utolsó reményüket. Semmi nem marad. És az eredménye mi? Egy válás, árva gyerekek, külön családban felnövő gyerekek, sérülések, harag, viszálykodás. És lehet osztozkodni a házan. Borzasztó. Legalább az egyik embernek fel kell ismernie azt, hogy nem kapni akarok a másiktól, és nem kikövetelni azt, hogy nekem szükségem van tőled valamire, hanem adni akarok. Adni akarok. Tudom, könnyű erről beszélni, de ezt meg kell tenned neked is, és nekem is. És hosszú még az út előttünk ezen, ahova fejlődhetünk. Te is, és én is. Értitek, miről beszélek? Valakinek föl kell magára öltenie a józanságot. És meg kell látnia azt, hogy ez így nem mehet tovább, ha rossz kapcsolatban van. El kell kezdened adni abba a kapcsolatban, nem pedig követelni és kivenni belőle. Én sok olyat láttam, ahol a házasság egy földi pokolnak volt nevezhető. Nincs, és nem volt egymás iránti szeretet, csak düh és harag. És a megszokásból fakadó frusztráció, hogy hát ez már mindig így marad. Nem lehet ezen változtatni. Annyi mindent megtettem már. Nincs változásra remény, de van. Van. És a változás benned kezdődik el. Benned kell elkezdődjön a változás, nem a másikban. Úgyhogy kedves nagymama, kedves nagypapa, ha szeretnéd jó tanácsot adni a gyermekeidnek, unokáidnak, akkor az ez legyen. Elkötöztél a férjedtől, feleségedtől, menj vissza, és szeresd. Menj vissza hozzá, és szeresd. De hát nem adja meg nekem azt, amit én kértem tőle, amit megígért nekem annak idején, amikor összeházasodtunk. Te megadtad neki? Ah, persze, megadtam. Tényleg? Megbocsájtottál neki? Tudom, hogy vannak kivételek. Hogyha bedagadt szemmel, állal jön haza a gyermeked, akkor ne küldj vissza az őrjöngő férjéhez a gyermekedet természetesen. De most nem ezekről a kivételekről beszélek. Hanem arról beszélek, hogyha a fiat hazamegy, hogy de hát anyu, a feleségem nem úgy csinálja a töltött káposztát, mint ahogy te. Ezt elviselhetetlen íze van. Akkor mondd neki, hogy menj vissza és edd. azt, amit ő főzött neked. Tőlem nem kapsz. A legrosszabb ilyenkor, jó, gyere ide, arany bogaram, kicsi fiam, kicsi lányom. Hogy lehet az, hogy így bánik veled az a csúnya lány, csúnya fiú. Legyél jó anyós. És ez nem a jó anyósoknak a jellemzője. Jó anyós azt mondja, hogy állj rá Isten igényére. Tudom, vannak kivételek, és senki ne értse félre. Szeresd a vődet, szeresd a mennyedet. Na de ez egy másik üzenet. Gondoltam, elmesélek egy viccet, csak nem tudtam, hogy hova illeszem bele az alkalomban. Lehet, hogy nem is illik ide se most. De azért elmondom, mert látom, hogy ha más nem, de erre kíváncsiak vagytok ma. Nem mondom, hogy jó vicc. Két barátnő beszélget. Egyik elvált, és a másik kérdezi, hogy azért volt valami jó tulajdonsága az előző férjednek? Mire a másik? Volt, de már elköltöttem. Na, nem illet bele, csak egy picit megszakítsuk ezt a monotonitást. Lapozzunk vissza az igére, és lassan befejezem, mert elszaladt az időnk. Példabeszédek 30-ra lapozzunk, a 15-ös verset fogom olvasni, még nem vetítjük ki, mert előtte mondanék egy saját élettapasztalatból fakadó rövid történetet, amit nagyon hosszan is el tudnék mesélni, de röviden mesélem, hogy a lényeget megkapjuk és megfogjuk ebből, ami nem más volt, mint gyerekkoromban megadatott nekem a kegyelem, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy falun lehettem gyerek. Akkor mi 8-10-12 évesenként kijártunk a legelőre a libák meg a tehenek közé, és a patakban ott gátat építettünk, feltúzzasztottuk a patakot, persze a szüleink erről nem tudtak, és ott fürödtünk. Nem volt mély víz, talán gyerekként is talán térdig ért, vagy térd középig, vagy comb középig. És abban a patakban mi fürödtünk, abban a patakban, amikor szép tiszta volt a vize, horgáztunk, ilyen pici kis halacskákat fogtunk, nagyon egyszerű kis felszereléssel. De amikor benne voltunk a vízben, nem csak a partján lógattuk a pecabotot, akkor féltünk valamitől. Féltünk a piócáktól. Én legalábbis nagyon féltem. Nem lehetett megállni egy pillanatra se leülni ott, és élvezni a meleg vizet, és azt, hogy süt ránk a nap nyáron. Mindig állandó mozgásban voltunk. Én legalábbis vállalom. Azért is, mert többen láttuk, és az én emlékképeimben határozottan ott van előttem, hogy sok halacskát, miközben pecáztunk rájuk, lehetett látni ott a tiszta patakvízben. És láttam azt, amikor a picit 8-10 centis halat pióca elkap, így rá cuppan a farkára valahogy, és a halacska menekül rára szemben, és ahogy így vergődik, a pióca mögötte is úgy vergődik, és de nem engedi el. Aztán a kis halacska elfárad, valamelyik fűcsomó alá behúzódik a pataknak a szélén, és kezdi feladni, de még vergődik, aztán jön a következő pióca, az is rátapad. Telik az idő, eltelik pár perc, már van rajta 4-5 pióca. És eltelt egy talán negyed óra, nem láttál mást, csak egy ilyen félöklömnyi barna pióca kupacot. Teljesen elfették a kicsi halacskát. Mindegyik rácuppant, és szívta őt. Szívta ki belőle az életet, szívta ki a testnedveit, szívta a vérét. Aztán eltelt egy kicsi idő, piócák kezdtek róla leszállingózni, és a halacskának kilátszott a farka, így deréktől hátrafelé, de csak a csontváza. Semmi nem maradt. Aztán idővel összes pióca úgymond jól lakott, vagy lelépett, és semmi nem maradt abból a halacskából, csak a váza, amit nem tudtak ugye piócák megenni. Én ezt láttam gyermekkoromban, és akkor még nem tudtam azt, hogy igazából a pióca az egy élősködő. A pióca, mint egy szúnyog, másnak a vérét szívja azért, hogy saját maga éljen. A saját élet energiáját szívja ki a másiknak az életéből. Ugye az ember élete, és élet az a vérben van, tanítja a Biblia. És hát amikor te kimész az erdőbe vagy vízpartra sétálni, és megcsip a szúnyog, akkor nem azért mentél oda, hogy te megetesd a szúnyogokat, lecsapod őket, elkergeted, mert nem jó dolog az, hogy a szúnyogok téged marnak és szívják a véredet. És a Bibliában egy helyen szerepel, azt hiszem ez a szó kifejezés, hogy pióca, és ez itt van a Példabeszédek 30.15-ben így szól. A piócának két lánya van. Add ide! Add ide! E három nem elégszik meg, négyen nem mondják elég. Ilyen a pióca. Szív, kiszívja, követel magának. Add nekem meg azt, amire szükségem van. Nekem. A pióca önző. Nem nézi azt, hogy mire van szüksége a halnak. És a kérdés, most gondolom sejtett, hogy miért beszélek erről. Vannak emberek, akik így piócaként ragadnak más emberekre, közösségekre, gyülekezetekre. Semmi nem érdekli őket, csak az, hogy valamit kapjanak. És a mai napon határozott célom az, hogy felhívjam a figyelmedet arra, hogy ne keresgéld ezeket az embereket. Nem kell keresni őket, úgyis megtalálod körülötted, vagy megtalálod magadon őket. Nem ez a kérdés, hogy vannak-e, léteznek-e. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy te ne legyél pióca. Te ne legyél az. Te vigyázz, figyelj magadra. Figyelj oda saját magad indulatára, a saját magad kívánságaira, a saját motivációidra, a saját hozzáállásodra, hogy te ne váljál ilyenné. Hogy adj nekem, adj nekem, adj nekem. Nem elégszik meg. Így az ember nem tud megelégedni. Csak Isten tud téged megelégíteni. És a házasságban, egy kapcsolatban, ha folyton ez az ad meg nekem azt, amire nekem szükségem van, megy, ha folyton az megy, hogy nekem milyen igényeim vannak, nekem milyen szükségleteim vannak, és neked kötelességed megadni, meg van írva, az asszony vesse alá magát a férjének. Neked alá kell vetned magad nekem. Tudod, kik prédikálják ezt így? A vallásos emberek. De ez egy kiforgatása az igének. Egyébként megvan írva, kedves férfi társaim, hogy úgy szeressétek a feleségeiteket, mint ahogy Krisztus szereti az egyházat. Ez két oldalú dolog. És nem írja a Biblia azt, hogy egyik meg a másik fele-fele arányban kell berakni a kapcsolatban, hanem azt, hogy egyik berak 100%-ot, a másik is ad 100%-ot. Erről tanít a Biblia. Hiszen, hogy az üzenetnek a lényege átment ma, és megértettétek, amit ezzel szerettem mondani, ami nem más, és egy drasztikus, egy határozott, erőteljes kijelentés ez most így a végére részemről, és lehet, hogy ez fájni fog, és lehet, hogy nem is érted, de azt mondom neked, hogy feledkezz meg magadról. Felejtsd el a saját kívánságaidat. Felejtsd el a saját szükségleteidet. És felejtsd el azt is, hogy azt hangoztatod, hogy de hát én megérdemlem. Ez legyen az első, amit elfelejtesz magaddal kapcsolatban. Hogy te megérdemled. Örülj, hogy nem azt kapod, és nem azt kaptad Istent, amit megérdemelnél. Sokkal többet kapsz tőle. A mai napon is sokkal többet kaptok Istentől, mint amit megérdemeltek. Nem kell a melledet venned soha semmi miatt, hogy te mit érdemelsz meg. Felejtsd el azt, hogy mi jár neked, és azt, hogy mit akarsz te. Ha szükséged van aratásra, akkor előtte azt meg kell előzze a vetés. Ha szükséged van érzelmi aratásra, megbecsülésre, felemelésre, akkor kezd el ezt adni, kezd el ezt vetni. Mind ahogy szükséged van gyógyulásra, akkor keresd meg a gyógyításra kapcsolatos igeverseket, és azt ültesd el a szívedbe. A mag elsődleges jelentése a Bibliában az Isten igéje. Nem a pénz, meg nem a 20 000-es, meg nem különböző cselekedetek, hanem Istennek az igéje, Istennek a beszéde, azt ültesd el magadban. Istennek az igéjét, Istennek a beszédét, azt, amit ő mond neked. És ez a te számodra gyümölcsöt fog hozni. Dicsőség Istennek! Halleluja! Így jön egyenesbe az érzelmi életed, így jön egyenesbe az, amire oly régóta vágysz. Ha tiszteletet szeretnél, akkor adjál tiszteletet. Ha megbecsülést szeretnél, akkor adjál megbecsülést. Ha hűséget szeretnél, akkor legyél hűséges. Ha szeretetet szeretnél kapni, Mindannyian szeretnénk szeretetet kapni. Ez benne van a génjeinkben, hogy vágyunk erre, hogy szeretetet kapjunk. Akkor kezdj el önzetlenül élni, és önzetlenül adni. És ezt fogod aratni. Ha időre van szükséged valakitől, akkor időt vessél. Akkor megértést vessél. És ne keresd azt, hogy megérdemli vagy nem érdemli meg. Nyugi, nyugodj meg. Te sem érdemled meg. Isten, te mégis megkaptad. Ez egy nagy titok, amikor a házasságról beszél Pál apostol, de azt mondja, én az egyházról, Istenről és a Krisztusról szólok. Az egyházról és a Krisztusról szólok. Mi vagyunk az ő mennyasszonya. Ő hogyan bánik velünk? Oda csap nekünk. Állandóan ítélget. Állandóan motivál úgy, hogy ezt tedd meg értem. Ha állandóan nyomást gyakorolsz, állandóan arról beszélsz, hogy neked mit kell megtenned, értem, ezzel nem fogod azt az eredményt elérni, hogy a másikat szívesen, ő szántából megtegye, érted azt, amit te annyira szeretnél. Érted? Feledkezz meg önmagadról. Ez egy nagy üzenet. Dicsőség Istennek. Halleluja.